Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Bátor döntésnek nevezte a török elnök, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök és volt védelmi miniszter ellen. Recep Tayyip Erdoğan fontosnak nevezte, hogy a döntést minden részes állam végrehajtsa. Korábban Orbán Viktor helytelennek nevezte a határozatot és bejelentette, hogy meghívja Benjamin Netanyahu izraeli kormányfőt egy budapesti látogatásra, hogy biztosítsa, a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsának nem lesz következménye Magyarországon. Az Európai Unió minden tagjára ugyanazok a nemzetközi törvények vonatkoznak, beleértve a nemzetközi intézmények törvényeit is, reagált az Európai Bizottság alelnöke Orbán Viktor lépésére. Vera Jurová szerint az, hogy a magyar miniszterelnök meghívta az izraeli kormányfőt, és sértetlenséget is ígért neki, jogi lépéseket vonhat maga után, és negatív hatással lesz Magyarország imázsára. Először találkozott Donald Trump-al a NATO főtitkára azóta, hogy a hónap elején megválasztották amerikai elnöknek. A floridai Palm Beach-en lezajlott találkozón a felek a szövetség előtt álló globális biztonsági kérdéseket vitatták meg. Mark Rutte és kísérete találkozott Mike Waltz kongresszusi képviselővel is, aki Trump nemzetbiztonsági tanácsadója lesz. A magyar származású Gorka Sebestyént nevezte meg terrorizmus elleni főigazgatóként és elnöki tanácsadóként Donald Trump. A megválasztott amerikai elnök hangsúlyozta, Gorka Sebestyén visszatér a Fehérházba nemzetbiztonsági ügyekért felelős elnöki tanácsadói pozícióba. Scott Bessent befektetési szakember pedig a Trump adminisztráció pénzügyminisztere lehet. A megválasztott amerikai elnök azt is közölte, a 62 éves szakember egyik feladata az amerikai vámpolitika szigorításának kidolgozása lesz. Még mindig nem sikerült kompromisszumos megoldásra jutni az éghajlatváltozás megfékezésére szánt finanszírozásról. Az ENSZ bakui klímakonferenciáján a vitás kérdések központjában az áll, mennyivel kellene növelni a fejlődő országokba irányuló pénzügyi támogatásokat, és ezt kifinanszírozza. Az azerbajdzsáni elnökség közölte, a végleges kompromisszumos javaslatot hamarosan a plenáris ülésen benyújtják jóváhagyásra. Az afrikai és a kis szigetországok az újabb felajánlásokat legutóbb elutasították. Reggel kinyitottak a belföldi szavazóhelyiségek Romániában, ahol az ország 19 millió szavazópolgára államfőt választ a következő 5 éves időszakra. Az összlakosság 6%-át kitevő magyarságnak is van jelöltje, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kelemen Hunort indította. Európának vissza kell térni az együttműködéshez a keleti államokkal, jelentette ki a pénzügyminiszter a tranzit közéleti rendezvényen Zalakaroson. Varga Mihály azt közölte, minden kereskedelmi adatból az olvasható ki, hogy a nyugat nem tud létezni a kelet nélkül. Úgy fogalmazott, Magyarország a gazdasági semlegességgel és a kormány mögött lévő erős felhatalmazással képes arra, hogy a nyomásgyakorlás ellenére is kimaradjon a gazdasági hidegháborúból. Magyarország eddigi legnagyobb energiatárolója épül Szolnokon, mondta el az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepel Gábor a Facebook oldalára feltöltött videójában hozzátette, a most futó pályázatokban összesen 260 milliárd forinttal támogatják az energiatárolók telepítését. Kibővítik és felgyorsítják az országos havária központ tervét, hogy ne fordulhasson elő a kelenföldihez hasonló krízishelyzet, között a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook videójában azt közölte, előzőleg a kelenföldi állomáson a felső vezeték leszakadása órákra elvágta Budapestet a Dunántúli vonalaktól. Hangsúlyozta, szükség van arra, hogy a vasúti és az autóbuszos közlekedésben már januártól teljes hatáskörrel, országos lefedettséggel koordinálhassák a gyors beavatkozású egységeket, az utastájékoztatást, valamint a pótló és mentesítő járatokat. A Tisza párt azt követeli, hogy a belügyminisztérium ne akadályozza, hogy a párt elnöke bemutassa a magyarországi gyermekvédelem valódi állapotát. Magyar Péter a nyírszőlősi befogadó gyermekotthonba szeretett volna bejutni, hogy beszámoljon az ott tapasztaltakról, de elmondása szerint a területi gyermekvédelem vezetőjét arra utasították, hogy ne engedje be az európai parlamenti képviselőt. A gyermeknevelés és a gyermekvédelem nem politikai showműsor, reagált Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodás politikájért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Végül az időjárásról. Többnyire felhős lesz az ég, elsősorban az északkeleti határszélen lehet némi vegyes halmazállapotú csapadék, a szél helyenként felélénkül. A csúcshőmérséklet plusz 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómia sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kúnyai Éva vagyok. A méz az egyik legrégebbi természetes gyógyhatású finomságok egyike. Magában fogyasztva vagy teába csorgatva a leghatásosabb, de desztertjeinket is édesíthetjük vele, hiszen a méz könnyebben emészthető a háztartási cukornál is. Mézes kalács, mézes krémes vagy puszedli, számtalan finomság alapja a méz. Többek között ezeknek az elkészítését osztja most meg velünk Süje Károlyné, Klárika néni.
Többféle fűszert alkalmazunk a mézes kalácsok sütésénél, de kettő az biztos, hogy ki nem maradhat belőle. Egyik a méz, a másik a fahéj. És mind a kettőnek gyógyhatása is van, nem is kevés, a méznek is és a fahéjnak is. Azok a háziasszonyok, akik előre szeretnek dolgozni, már most elkezdhetik a mézes kalács sütését, mert a mézes is azt mondják, hogy annál finomabb, minél tovább áll, meg semmi baja nem lesz addig, főleg, hogyha valaki díszíteni is szeretné, mert arra azért időt kell szakítani, vagy pedig egyéb dolgokat is készíthetünk a mézesből, hát aki nagyon ügyes, akár betlehemet is készíthet mézesből. Én, amit szoktam, mézes kalácsházikót és mézes csillagokból egymásra építve fenyőfát, ezt a családom minden tagjának el szoktam készíteni, és ezt tesszük az ünnepi asztalra, illetve a tányéra, és vacsora előtt vagy ebéd előtt meggyújtom az egy-egy kis gyertyácskát, tortagyertyát teszek a tetejére, és akkor olyan gyönyörű, mikor 14 vagy 15 szál gyertya ég az asztalon, és hát a szépen díszített karácsonyfa díszeket pedig üvegekbe raktuk, és ráírtuk, hogy a szeretet ajándéka, és egy szép karácsonyi anyaggal bevontuk, aranyszallaggal átkötöttük, akik nekem sokat segítettek, vagy akinek kedveskedni szeretnék, ebből most megfogok egy üveggel, és viszem, és odadom. Ezt érdemes, hogyha az ember nem túl sok pénzzel rendelkezik, akkor, és mégis szeretne ajándékozni, akkor csak a munkát kell belefektetni, mert hát mondjuk a mézes kalács is valamennyibe kerül, de azért még nem a nagyon drága sütemények közé tartozik, főleg, hogyha az embernek méze is van otthon, de ha vesszük a mézet, akkor is most elég sok áruházlánc akciózza is a mézet, de hát a piacon is lehet, és nem a legdrágább akácmézet kell a mézeshez használni, hanem jó a vegyes virágméz, vagy én most például napraforgó mézből készítettem, ami körülbelül árva ott van, mint a vegyes virágú méz. Most ugyanígy nagyon sokféle fűszer keverék is megjelenik az üzletekben, meg egyenként is. Először el szeretném mondani, hogy milyen fűszereket használunk, és hát azt is mondhatjuk, hogy egy illatos, ez betölti, amikor sül is, fantasztikus illata van, de hogyha tároljuk a szobába, akkor is belépünk egy zárt ajtón, akkor mindjárt érezni lehet a csodálatos illatot. Elsősorban a fahéj, aminek különlegesen finom illata van, a szerecsendió, a koriander, a gyömbér, édeskömény, szegfűszeg, szegfűbors, ánis, csillagánis, a bors és a kardamom a fűszerei ennek. Most egy ilyen fűszerkeverékben, amit az üzletben lehet kapni, ebből mindből van egy kevés. Én ezt is szoktam használni, de mindig még fahéjat pluszba teszek hozzá, és szegfűborsot is. Sőt, még vannak receptek, amihez citromhéjat is ír, illetve citromlevet, mert ha szódabikarbónával készül, mert nagyon sok mézes készül szódabikarbónával, akkor hatásosabb, hogyha a szódabikarbónára rácsöpögtetjük a citromlevet, és akkor már is pezseg, tehát beindul az a folyamat, ami majd felfújja a tésztát. Tehát fontos ezeket beszerezni, érdemes nézni az akciókat is most, és úgy elkészíteni a mézest. Én most először azt a mézest fogom elmondani, ami nekem már évek óta nagyon jó bevált, majd kétszer is elmondom a receptjét, mert ezt előtte be kell gyúrni egy-két nappal. Tehát, hogyha akarjuk, mondjuk hétvégén akarunk csinálni, akkor már érdemes csütörtökön vagy pénteken begyúrni, és akkor állni, hagyni, de nem hűtőszekrényben, mert akkor nagyon megdermed, tehát a hideg kamrába, tehát hideg helyre kell azért tenni, mert tojás is van benne. És akkor utána két vagy három cipóra vesszük, átgyúrjuk a meleg kezünkkel, ahogy átgyúrtuk, akkor újra ugyanolyan állagúvá válik, mint amikor először meggyúrtuk, és akkor utána lehet nyújtani. Tehát ez a mézes, nincs különösebb neve, én Takács Irénkétől, egy kuncsorbai festőnőtől kaptam ezt már sok-sok évvel ezelőtt, úgyhogy már nagyon meg van barnulva a receptje, vagy a papír. Tehát ez 1 kiló lisztet számítunk, 4 egész tojás, 30 deka porcukor, 2 jó evőkanálnyi házi zsír, 2 kávéskanál szódabikarbóna, és akkor ízlés szerint fahéj, szegfűszeg, és azt írja, hogy annyi méz, hogy jó gyúrható legyen. Én ezt a mézet megmértem, ez körülbelül 30 deka. Nagyon ritkán kell még hozzáadni, ha még mindig nem gyúródott össze, akkor azt kell hozzárakni még mézet. Tehát úgy szoktam, hogy a 4 tojást, a cukrot, a zsírt, ezeket jól habosra kikeverem a robotgéppel, a legvégén hozzáadom a mézet, és akkor utána rászitálom a lisztet, a lisztre pedig rárakom a 2 kávéskanálnyi szódabikarbónát, és akkor erre csepegtetem a citromlevet. A citromlevet mindig szűrőn keresztül csepegtessük, hogy ne kerüljön bele mag, mert utána ezt nehéz kihalászni. És jól összegyúrjuk, és a folpakba becsavarom, tálba visszarakom, és akkor letakarom az egészet még, és hűvös helyen egy-két napig, de néha még 3 napig is elég, tehát hogyha nincs időn kisütni ezt egyszerre, akkor érdemes még, tehát harmadnap is lehet vele dolgozni. amikor dolgozunk vele, akkor kisúnyi vastagságúra nyújtjuk. Na most Irénke azt javasolta, hogy nem kell a tetejét bekenni semmivel, hát ha nem akarjuk díszíteni, akkor tényleg nem fontos bekenni, és mindenféle karácsonyi formával szaggatjuk. Most újabban lehet kapni olyan karácsonyfa kiszúrót, ami egy levélben van 6-8 féle, és a nyújtófával kétszer, tehát rátesszük a kinyújtott tésztára, és nyújtófával kétszer-háromszor át kell rajta menni elég erősen, és akkor kinyomja a kis formákat, hát ebben van Mikulás, szívecske, csizma, bot, karácsonyfa, akkor szarvas, hát nem is tudom még mi minden, gomba is van benne, igen, akkor csizmácska, sokféle, de ezen felül nekem is van karácsonyi kiszúróm, karácsonyfa, szívecske, különböző csillagok, lehetett most venni ilyen csillagszettet is, ami ahhoz a karácsonyfához, ez 6 csillagból áll, és a közéjén szoktam mindig egy-egy kis korongot is kiszúrni, és amikor állítom össze, akkor minden csillagra teszek egy korongot a tojás habjával, és akkor úgy díszítem. Nagyon mutatós, és akkor egy olyan 180 fokos sütőbe 5-6 percig sütjük, vigyázunk rá, hogy ne égjen meg, de az se jó, ha puhán vesszük ki, mert akkor a közepe nem sül meg. Tehát azért óvatosan kell a sütésnél bánni vele. Nagyon kiadós, tehát 1 kilóból tudunk csinálni mondjuk egy házikót, 2-3 csillagot, meg aprót is egy jó néhány üvegre valót, ha üvegbe akarjuk tenni. Én most erre a kiállításra 2 kilóból csináltam, és már az előbb elmondtam a mennyiséget, hogy lett 4 házikó, 17 csillagból fenyőfa, és 9 üvegbe lett, meg még egy kínáló tálba is apró. Tehát elég kiadós.
Bőséges mennyiség.
Igen, úgyhogy most csak 1 kiló lisztből fogok a családnak csinálni, mert már aprók azok nincsenek. Ezt minden évben meg szoktam sütni, és tényleg ahova, bárhová vittem, mindig nagyon jó volt. Na most, amikor díszítettük ezt a mézes kalács házikót is, hát én akkor úgy csináltam csak, ahogy mondták, hogy egy tojás fehérjéhez 10 deka cukor kell. Na most a házhoz mindenképpen legalább 15 deka, de még a 20 deka porcukrot is elbírja az egy tojás fehérje, és akkor ezzel jól összetudjuk állítani is. Arra vigyázunk, mikor a házikót készítünk, hogy jó éles késsel, vagy én a pizzavágóval szoktam ezelőtt, most pedig tapétavágó késsel, mert az vékony a pengéje, nagyon éles, most azzal vágtam, de még így is előfordul, hogy egy kicsit szabálytalan lesz.
Az egész
az alapot mindig nagyobbra nyújtjuk, mint maga a háznak az alapja, hogy arra szépen rá tudjuk helyezni. Most a díszítésnél például lehet terülőmázzat is készíteni, ez pedig úgy, hogy mindig a sok cukorral készült mázból elveszünk egy keveset, azzal körbeírjuk, amit akarunk bevonni, és a terülő mázba néhány csepp langyos vizet kell tenni, azzal felhígítjuk, azt egy másik zacskóba rakjuk, és akkor a már a kontúrral megrajzolt formába szépen bele ezzel a zacskóval belevisszük a terülőmázt is, amibe csöpögtethetünk egy harmadik zacskóból, amiben teszünk mondjuk kakaót, vagy más színes mázat, csöpögtetünk néhányat, és tűvel kihúzzuk, és olyan lesz, mint egy virág, hogyha úgy rakjuk. Vagy pedig a vízszintesen húzunk bele egy sötétebb, vagy egy más színű csíkot a fehér mázba, és akkor leföl húzzuk a tűt, akkor olyan lesz, mint a Isler torta. Tehát ez, amit szoktam minden évbe sütni. Szoktam mézes csókot is, ez is egy jó bevált recept. Hát ezt szerencsére nem kell olyan sokáig pihentetni. Hát ehhez kell 20 deka házi zsír. Bocsánat, az előbb ígértem, hogy még egyszer megismétlem a hozzávalókat, úgyhogy a előző mézesnek a hozzávalói, tehát 1 kiló liszt, 4 egész tojás, 30 deka porcukor, 2 tojásnyi vagy 2 evőkanálnyi házi zsír, 2 kávéskanál szódabikarbóna, mézeskalás fűszerkeverék, és még fahéj, szegfűszeg, ami még jöhet hozzá, és egy olyan citromnak a leve, amit rácsepegtetünk a szódabikarbónára. A mézes puszedli, vagy mézes csóknak is mondjuk ezt a mézeset, ennek a hozzávalói pedig 20 deka zsír, 20 deka porcukor, 20 deka méz, 5 tojás sárgája, vagy a fehérje is kell. Ezeket habosra keverjük, akkor teszünk bele citromhéjat, fahéjat, szegfűszege, és egy kávéskanál szódabikarbónát. Erre rá ugyanúgy érvényes a citromlé, és ehhez 70 deka liszt szükséges. Ezeket összegyúrjuk, egy órát pihentetjük, és kis gömböket formálunk belőle, tepsibe rakjuk és sütjük. Na most én a kis gömböket úgy szoktam, hogy rudat sodrok belőle, és akkor olyan egy centis vagy másfél centis kis darabokra, tehát körülbelül olyan vastagságú rudat, mint a hüvelykújam, és akkor olyan másfél centire vágom ezeket, és abból nagyjából egyforma gömböcske lesz, összegömbölgetem. Ezt akkor szeretem sütni, ha ott vannak az unokák, mert akkor ezt a gömbölgetést ők vállalják át, és ügyesen csinálják, mintha homokozóba játszanának, majdnem úgy élvezik a dolgot. És akkor egy kicsit távol rakjuk egymástól, mert eléggé megnő ez, és ha meghűlt a tészta, akkor hát én a 5 tojás fehérjét hozzá szoktam tenni, tehát 5 tojás fehérje, 40 deka cukorra, jó kemény habbá verjük, ehhez is adunk citromlevet, én ezt gőzk felett szoktam verni, és amikor már a tészta úgy majdnem mind kihűlt, vagy megsült és kihűlt, akkor a tálba, amiben felvertem, abba rakok egy jó nagy marékkal, az fakanállal összekeverem, és akkor egyenként sütőpapírra szedem, és hagyom, hogy megszáradjon, ennek az alján is lesz máz, meg a tetején is. Na most ugyanezeket a gömböket lehet hagyni natúr is, főleg ott, ahol kisgyerek van, és nem fontos, hogy még több cukrot egyen, azt semmiképpen sem ártjuk bele, de tehetünk rá csokoládét is, akkor mindenképpen sütőrácsra rakjuk, hogy le tudjon surogni, az alá meg tegyünk egy tepsit, illetve sütőpapírt, mert akkor azt még egyszer felhasználhatjuk, ami lecsurog, vagy pedig lehet venni ezt a csak meleg vízbe beállított zacskóba a csokoládé díszítőt, és akkor azzal pedig így leföl húzogatjuk, azt is szintén sütőrácson érdemes megcsinálni, és akkor keresztbe kasul húzzuk rajta a csokoládék is csöppeket, és ezzel is nagyon dekoratív, és ha már Egyből van három félénk, gyönyörűen lehet tálalni, hogy fehér natúr és csokoládés szín, és ez is nagyon sokáig eláll és puha. A zsírtól puhák a mézesek, ezt azért már megtapasztaltam, hogy azok puhábbak, amiben zsírt rakunk, nem margarint vagy egyéb, és főleg házi zsírt rakjunk bele. Vannak olyanok, akik az ilyen apró süteményekkel nem szeretnek bíbelődni, de mégis a karácsonyhoz annyira hozzátartozik a mézes, akkor érdemes, van két jó tepsis mézes receptem, például mézes krémes és a mézes zserbó. Azzal nincs annyi, nem kell annyi időt rászánni, mert azért oda is oda kell figyelni, hogy jó legyen, és ugye a mézes kalácsot, mikor kinyújtjuk, ha gyenge a tésztája, akkor az ugye könnyen oda ragad a táblára, tehát úgy kell vele bánni, hogy és mindenképpen a mézes, tehát ezeket a mézes lapokat sohasem a tepsi belsejébe sütjük, hanem megfordítjuk a tepsit és a hátoldalán. Mert ugyanazon kell sütni, tehát egy méretben, nem az, hogy van három vagy négyféle méretű tepsim, és majd egyiket ezen, hanem egyformát, és hagyni kell egy picit kihűlni, mert ha forrón tesszük rá, akkor az se jó, mert oda ragad, és akkor már oda az az egy lap. Tehát most ismerhetném a mézes krémesnek a receptjét. Hát ehhez nem kell azért olyan sok tojás. Egy tojás kell hozzá, 15 deka porcukor, 3 evőkanál tej, 2 kanál méz, 4 deka zsír. Ezt kikeverjük. Adunk hozzá 45 deka lisztet, 1 kávéskanál szódabikarbonát, amire szintén nyomjunk citromlevet, és jól kidolgozzuk. Ebből 3 cipót formálunk, majd jól kinyújtva 3 lapot sütjük. Azzal a módszerrel, amit az imént említettem, hogy a tepsinek a hátulján. A töltelékhez, tehát mikor kisült a 3 cipó, akkor megtöltjük, ez lesz a mézes krémes, a töltelékhez 1 fél liter tej, 1 vaníliás cukor, 6 evőkanál lisztel sűrű krémet főzünk, amit úgy készítünk, hogy összekeverjük a lisztet a vaníliás cukorral, és csak apránként adjuk hozzá a tejet, és a habverővel folyamatosan keverjük, nehogy csomós legyen, mert akkor az, ha úgy fő meg, az nem jó. Ha mégis nem tudtuk simára keverni, akkor érdemes szűrőn átengedni, hogy sima legyen, és állandó keveréssel kezdjük el főzni, akkor beleteszünk közben 17 deka cukrot, 20 deka vajat és 1 citromreszelt héját, és ezzel a krémmel töltjük meg a lapokat. A tetejére készíthetünk csokoládémászt is, vagy pedig csak így behúzogatjuk csokoládéval, de ha porcukorral szórjuk meg, az is jó. Ebben az időszakban, de máskor is megkiadós a mézes zserbó. A hozzávalókat mondom, 50 deka liszt, 4 evőkanál tejföl, 4 evőkanál méz, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 16 deka porcukor, 6 deka zsír, ezt összegyúrjuk. 5 lapot sütünk belőle, szintén azzal a módszerrel, hogy a hátoldalán a tepsinek. A töltelékhez pedig 3 tojás sárgája, 3 evőkanál cukrot habosra kikeverünk, 6 deci tejet, 3 evőkanál liszttel és vaníliás cukorral összefőzzük, ugyanúgy, mint az előbb, ahogy amit mondtam, csak ott ugye több a liszt mennyiség. Ha kihűlt, hozzákeverjük a 25 deka vajat, 20 deka porcukrot és 3 kanál rumot, és ezt hozzárakjuk a krémhez, ezzel töltjük meg a lapokat. Ennek a tetejére mindenképpen csokoládémász kell, tehát készíthetünk magunk is mázat, vagy pedig étcsokoládéból, vagy főzőcsokoládéból készíthetünk rá. Ha magunk készítjük, akkor 2 evőkanál kakaó, amit szitáljunk át, 2 evőkanál víz, 3 evőkanál cukrot összefőzzük, és amikor megfőt, akkor teszünk bele 1 kis vajat, és ezzel vonjuk be a zserbót. Ez egy picit talán ikrásabbnak néz ki a teteje, mint hogyha a csokoládét olvasztunk meg gőz felett. Ahhoz pedig mi úgy szoktuk, hogy legalább 2 evőkanál olvasztott zsírt keverünk, de házi zsírt, és akkor az a gyönyörű fényes lesz, és úgy terítjük rá a zserbóra. Tehát érdemes ezt is sütni, ha valaki nem akar apró mézes kalácsokkal bíbelődni, és már is megvan a hangulata a mézesnek a karácsonyra.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a mézes süteményekről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Holzinger Ferenc jezsuita atya, a Miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója mutatja be az intézményt.
Egy kicsit úgy messzébbről kezdeném, hogy érzékeljem azt a feszültséget, amiben egy iskola az életét tölti akkor, hogyha különösen ennek az iskolának a pedagógiája, alapállása az egy lelkiség alapú, pedagógia lelkiség alapú iskola. Teológiát tanultam alapvetően, én se nem tanári pályára készültem, hiszen papi pályára készültem, Romániába születtem, és ott az volt a környezetünk, hogy még bőven a II. Vatikáni zsinat előtti szellemiségben növekedtünk, ez a 80-as évekre lehet nyugodtan gondolni, és úgy bennem volt akkoriban az alapállás, hogy egy ilyen apologetikus szemlélettel kell nézünk mindenfelé, ugye a világra rá, tehát az apologetikus szemlélet azt mondja, hogy ilyen hitvédelemnek a szemléletével. És hát ennek megvoltak a maga dinamikái és érdekességei, hogy az embert azért mindig egyfajta készenlétbe tartották. Aztán később, amikor elkezdtem teológiát tanulni, különösen amikor kikerültem egy kicsiket nyugatra, akkor azzal szembesültem, hogy hát van egy másik szempont is, vagy másik látás, a zsinat utáni látás, amely egy olyan teológiát val, illetve az egyháznak a hagyományából egy olyan jó teológiát hozott elő, amely egy nagyon pozitív világlátást eredményezett. Olyan pozitívan tekintünk a világra. És ez nagyon sok tekintetben szintén megint ilyen nagyon nagy lelkesedéssel töltött el. Ez volt ugye a 90-es évek tulajdonképpen alapvetően, tehát amikor ezeket így tanultam. És hogy nagyon nagy bizakodással tekintettem így iskolára, társadalomra, ezzel a lelkülettel jelenkeztem, választottam azt a hívásra, vagy választottam a hívásra, úgyhogy Miskolcba, iskolában dolgozzak. És aztán most az a helyzet, hogy azt gondolom, egy ilyen harmadik korszakot érzek magunk körül, akár teológiailag, de főleg társadalom kultúra részéről. Ez egy feszültségidő, amikor úgy gondolom, hogy értékek, emberképeknek az ütközete zajlik. És egyesek vannak, főleg az Egyesült Államokban, de hát hogyha jövünk Nyugat-Európa felé, akkor is szintén ez így felkerül a témák közé, hogy minthogyha az egyháznak, a kereszténységnek, a keresztény emberkép az úgy valahogy nyomás alá került volna. Valahogy ismételten, minthogyha olyan helyzetbe sodródnánk mi keresztények, mint amit említettem a zsinat előtt, hogy egy ilyen apologetikus, hitvédelmi aspektus is föl kellene tudni most már vállalni. Tehát nyomás alatt vagyunk. És lehet, hogy ez nem is csodálni való, hiszen ahol értékekről beszélünk, ott mindig van feszültség, mert nagyon sokféleképpen lehet látni az értékeket. Tehát ez az, ami engem így mindig motivál abban az elmélkedésben, gondolkodásban, hogy mi értelme és hogyan keresztény iskolát a mai világban fenntartani, működtetni. Miskolci iskolánkban eddig mindig egy olyan képet mutattam, ahol az iskola és a templom volt látható, és ezt úgy határoztam meg akkor, hogy egy templom köré épült iskola. És ez nagyon sokat lehet beszélni, tehát ez mutatja az értéket, hogy honnan indulunk ki, mi az, ami az értékrendünket motiválja. Viszont most egy olyan képet találtam, ahol ez a templom köré épült iskola, hogy benne van a természetbe, egy zöld, teljesen nagy zöld területbe. És ezt úgy artikulálnám, hogy eddig nagyon tudatos volt számunkra a kapcsolatrendszerünkben, kapcsolat az Istennel, kapcsolat önmagunkkal, kapcsolat a munkánkhoz, kapcsolat egymáshoz, ezek ott voltak nagyon a gondolkodásunkban, ezeknek az egészségét, ezeknek a kapcsolatok az egészségét ápoltuk, ezeken sokat gondolkodtunk és imádkoztunk fölötte, és most azt gondolom, hogy egy új szempont is bekerül, így mikor rátekintek az iskolánkra, ez pedig a természet, tehát a természethez való kapcsolatunk, tehát nem egyszerűen egy templomköré iskola vagyunk, hanem benne vagyunk a természetbe, benne vagyunk a világba. Ez is egy másik kapcsolat, amire szintén úgy kell tekintenünk, mint amit ápolni kell, és egészségesen kell tartani. Szeretném felidézni azt, hogy mi az iskolánknak a küldetése, ezt követően kicsit az, hogy a sikerről mit gondolok, mit gondolunk, emberképünk, hiszen emberkép nélkül nem lehet sok mindent tenni, és aztán egy kicsit felvillantanám azokat az értékeket, amelyeket mi követünk, és végül pedig, amit nagyon fontosnak tartom, hogy mik azok a kihívások, amiket így látok, érték alapú pedagógia számára, érték alapú iskola számára, és talán arra is lesz egy kis időm, hogy egy-két gondolatot megosszak abból, vagy tapasztalatot, amit mi Miskolcon úgy látunk egyrészt kiút, másrészt pedig továbbra is marad a feszültségben. Küldetésünket tekintve úgy gondoljuk, hogy olyan keresztény értelmiségét szeretnénk nevelni az iskolánkba, akik a közjónak a szolgálatába tudják magukat állítani, akik érzik a köznek, a közösségnek a szolgálata irányából érkező hívást. Ez számunkra ez nagyon fontos, ezt állítottuk ki, tehát deklaráltan gimnáziumként úgy gondoljuk, hogy meg kell teremtsük a feltételeit annak, hogy keresztény értelmiséget tudjunk nevelni. Tehát ez számunkra nagyon fontos így, hogy így elhelyezzük magunkat. Sok más között, ami azt gondolom, hogy egyháziskolák körében, hál' Istennek az elmúlt években megjelent. Pedagógiai célunkat tekintve, ami épül a küldetés nyilatkozatunkra, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos számunkra, hogy hitelesek legyenek, hiteles jellemek legyenek azok a keresztény diákok, akik az iskolánkban kikerülnek, hogy ez már magába hozott egy hatalmas nagy feszültséget. Következő lelkismeretesek legyenek, szintén ugye feszültséggel járó érték, ismerjék önmagukat, legyenek lelkileg szabadon, tehát a szabadság az egy másik feszültségpont, ugye, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy azon a szinten, amin dolgozunk, középfokú intézményben, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezzenek a diákok, és ennek következtében képesek legyenek olyan döntéseket hozni, amelyek ugye a jövőben akár messzebbre tekintenek ezekkel a döntésekkel, nem pedig csak a közvetlen célok lebegnek előttük, hanem képesek távolabb is tekinteni a jövőbe. Ami szintén teli van feszültséggel, hiszen nem egy olyan kultúrában élünk, amely szereti a távolságokat, hanem általában a közvetlen, rövidtávú gondolkodás az, ami, mert abban van a siker valószínű, vagy úgy remélik az emberek, abban a siker, ezért azt szerint gondolkodik. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy keresztény fiatal, aki a mi iskolánkból kikerül, képes legyen egy kicsit távolabbra is gondolni az életével kapcsolatban. Ami pedig ugye a sikert illeti, azt gondolom, hogy ez minden iskolára elmondható, nem csak egy keresztény iskolára, hogy a produktum, az érték, amit ki kellene magunkból sajtolnunk, amit létre kellene hoznunk, az valahogy ilyen konstruktív életvezetés kellene, hogy legyen. Ezeket a fogalmakat Bábosik István tanár úrtól veszem át. Ehhez hozzátenném azt, hogy a mi esetünkben keresztény konstruktív életvezetésről beszélek, és hát magától adja, hogy ebben benne van a szociálisan értékes aspektus, az, hogy közösségfejlesztő, közösségépítő legyen, tehát ebben nagyon, nagyon hiszek, de hát úgy látszik, hogy ez másút is fontos. És hát mindenképpen természetesen, hiszen az egyénnek a kibontakozása az nagyon fontos, így hogy egyénileg eredményes is legyen ez a konstruktív életvezetés. Tehát a képessége kibontakozása, ez nagyon fontos. Tehát valahogy a sikert ezzel a fogalommal próbálom megközelíteni, és a pedagógiában, a hatásrendszereknek a kialakításánál ugyanez a fogalom az, ami bennünket vezet. A kollégáimnak ezt próbálom átadni. Én úgy gondolom, hogy fogékonyság van rá. A gyakorlati élet az mindig egy kicsit komplexebb ennél, mint tudjuk, hiszen a pedagógia, azt tapasztalom én, de ezt is tanultam, az, hogy az angolok szokták mondani, ez ilyen messy dolog, vagyis ez azt jelenti, hogy ilyen maszatos, szemetes, olyan, mint egy tanári szoba, nem tudom, hogy gondolom mindenki járna a tanári szobába, két ül. Ez egy tanári szoba, hát akár mennyire is törekszünk arra, hogy ott valamilyen vegytiszta hely legyen, az nem sikerül, mert abban mindig van maszat, mindig van egy csomó minden, de így működik az értékteremtés az iskolában. Emberkép a nevelés szempontjából ugyan nem minden, de emberkép nélkül nincs semmi. Azt gondolom, ez nagyon jó megfogja, hogy mennyire fontos, hogy az emberképünkkel legyünk tisztában, hogy mi az az emberkép, ami bennünket vezérel a nevelésben, és hát ennek megint nagy története van, azt gondolom, a szakmában. Tovább lehet gondolkodni rajta, hogy kinek milyen szakmai ismerete jut erről eszébe. Én most a saját emberképünkre fogom egy picit ráirányítani figyelmet, ami, ahogy mondtam, egy lelkiségi alapú pedagógiát vallunk, azt próbáljuk a valóságban kipróbálni, gyakorlatba helyezni. A mi alapunk, amiből kiindulunk, az Szent Ignáctól származik, a lelki gyakorlatokból, úgy gondolom, ezt úgy szoktuk mondani, hogy vezérelv számunkra. Nincs ebben semmi rendkívül, egyébként ez egy teljesen normális keresztény megfogalmazása, evangéliumi alapon, sok száz éven keresztül, vagy ezer éven keresztül kovácsolták ki ezt a képet, ezt a gondolatot, hogy az Isten szabadon teremtett bennünket, és az Isten megszólít bennünket, képesek vagyunk, úgy teremtett meg bennünket, hogy képesek vagyunk arra, hogy meghalljuk az ő megszólítását. Ez nagyon fontos, ez egy optimista hozzáállás, úgy gondolom. És hát az Isten nem várja el tőlünk azt, hogy mindenféle erőszakot hajtsunk végre magunkon, hanem egyszerűen nagyon türelemmel, irgalommal várja azt, hogy mi az ő hívására, megszólítására válaszoljunk. Pozitívan válaszoljunk, úgy gondolom ez nagyon fontos. Tehát ez a kiinduló pontunk, tehát ebbe is van egy feszültség, hiszen be van építve a szabadságnak a gondolata. Amit tovább vinnék úgy, hogy Mustó Péternek találtam ezt a gondolatát, ami szerintem nagyon érdekes, hogy nem csak egyszerűen az Isten megszólít minket szabadon, hanem van egy olyan munka is, amit el kell így végezzünk magunkon, hogy a teremtett világban és az emberben is működik az Isten. Tehát ez egy másik, kicsit tovább vittük a gondolatot, hogy nem csak bennünk, hanem a teremtett világban is ott van ez az Isten, akiről az imént mondtam, hogy szabadon szólít meg szeretetből, feltétlen nélküli szeretetből szólít meg minket, és várja a mi válaszunkat. A lelkiségünknek az alapja a lelki gyakorlat. Ignác atyánk nem volt képzett pedagógus, viszont a lelki gyakorlatos könyve az olyan elveket tartalmaz, amelyek a pedagógiában úgy gondoljuk, hogy teljesen áthelyezhető, sőt azt mondanám, hogy azért több száz éven valahogy sikerült valamit kihozni ezekből az elvekből, hiszen volt olyan időszak, amikor nem csak Magyarországon egyébként, hanem Európa szinten ezek elven működő intézmények, iskolák, azok valamilyen monopólium helyzetbe kerültek, míg aztán hál' Istennek utána mások is bekapcsolódtak ebbe a munkába. Tehát ezek az elvek, amelyek a lelki gyakorlatból származnak, úgy gondolom, hogy valahogy az időt így kiállták, és az az izgalmas benne, hogy ma a 21. században is sikerült újra gondolni őket, és újra kialakítani olyan eljárásokat az iskoláinkba, amelyek úgy gondoljuk, hogy a gyerekeket szolgálják, növekedést szolgálnak, valamint a közjónak a javára válnak ezek az eljárások, pedagógiák. Tehát ez, ami így bennünket motivál és vezet. Kicsit, hogy az egyháznak a tágabb gondolatvilágához, teológiához is hozzá kapcsolja mindazt, amit szeretnék mondani, hiszen ez a szabadság, amiről az Istennel kapcsolatban mi gondoltunk az emberképünkre, ez ugye megjelenik egy nagyon szép dokumentumban, a Dignitatis Humanae nyilatkozatban, aminek maga a címe már nagyon csodálatos, ugye az emberi méltóságról szól, az emberi szabadságnak a vonatkozásában, és hát az Isten, úgy gondoljuk mi teológiánkban, ennek megfelelően bánik velünk, és hát ugye a mi feladatunk ebből következőnek, hogy a diákjainkkal is valamiképpen így próbáljuk őket nevelni hitre, az Istennek a hívását meghallani, arra válaszolni, ez teli van feszültséggel, ezt megint csak úgy kiemelem. Amit úgy fontosnak tartok szintén kiemelni, a részben emberkép, részben pedig az eljárásunkat is érinti, hogy a mai világban azért egyrészt divatos azt mondja, hogy teljes ember nevelése, viszont ugyanakkor pedig egy nagyon sok tekintetben feszültségekkel teli kifejezés, megfogalmazás, mert hogy az egyik kihívás azt hiszem, ami ér bennünket, hogy azért inkább ilyen redukcionista szemlélettel nézünk magunkra, megint a rövid távú sikerek azok, amelyek ugye fontosak, viszont egy olyan esetben, mikor azt mondjuk, hogy teljes ember, akkor az egy kicsit nagyobb türelmet követel, nem engedi meg azt, hogy csak úgy leszűküljünk, és nagyon szűk célok mentén haladjunk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy részben ugye középfokú intézmény vagyunk, de azért mivel 8-osztályos gimnáziumként működünk, 10 éves kortól már ott vannak a gyerekek, hál' Istennek. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az intézményünket, nem csak a pedagógiánkat, az intézményünket is úgy kell felépíteni, hogy a teljes ember nevelésének a feltételeit tudja biztosítani, hogy minden gyerek, aki oda bejön, az megtalálja a maga számára minél szélesebben a lehetőséget arra, hogy növekedjen, a saját képességeiben növekedjen úgy, hogy közben, ahogy jeleztem, az a közösségnek a formálására, növekedésére, fejlesztésére is szolgáljon. És hát itt van egy olyan fogalmunk nekünk, amivel dolgozunk, szintén részben Szent Ignáctól vesszük, de egyébként szerintem ez se egyszerűen elszigetelt ignáci jelenség. A mágisznak szoktuk mindenni, hogy gyakorlatilag azt fogalmazza meg, hogy lehetőleg akár személyesen törődve a diákokkal, minél mélyebben, minél szerteágozóban, vagy pedig szélesebb körben ugye fejlesszük a diákokat. Ez egyébként nagyon sokat szerepel az iskolában ez a gondolat, ez a kifejezés is, hogy a mágisznak a szellemisége. Előfordul az is, hogy persze ilyen versengés lesz belőle, hogy minél többet, és akkor utána egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem növekedés van, hanem összeomlunk, ugye. Ilyen törvényszerűségek is előkerülnek, de alapvetően ugye, amire az utóbbi időben nagyon rá próbálunk figyelni, az a mélységnek, a mélységnek a kevesebb, a több ugye gondolattal a mélységnek a követése. Próbáltam azt megnézni, hogy az Európa Unióban, a világban élünk, hát mik azok az értékek, amik úgy nagyon lecsupaszítva onnan ki lehet indulni, és ez mindenki számára érthető és fontos. Hát az egyik dolog, amit ha megnézzük az Európa Uniónak a mindenféle ajánlásait, dokumentumait, az jön ki belőle, hogy a munka értéke, a szellemi munka, intellektuális munka, fizikai munka, és ide lehet még sorolni minden egyéb munkát, az nagyon fontos. Tehát erre valahogy a munka világára, a munka képességére ugye nevelni az ifjúságot, az nagyon fontos lesz. Másik dolog, ami nekem nagyon kedvenc területem, az értékóvó magatartás. Ez egy nagyon konzervatív gondolat, úgy gondolom, szó szerint, hogy az értékeinkre vigyázni, ez lehet épített érték, természeti érték, szellemi értékek, és így tovább. Ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a következő segítőkészség, ez nagyon keresztény is, ugye karitászra kell gondolni, tolerancia, és hát a fegyelmezettség, ami nagyon sok feszültséget hordoz magába, ez egy közösségfejlesztő dolgok, és a következő rész, amit ugye állítanak, az intellektuális művelődés, esztétikai tevékenység, egészséges életmódra. Azt mondják, hogy ezeket az értékek, ezek a lecsupaszított dolgok, ezekre nem nagyon szabadna elengedni semmit a mai világunkba, ezekhez hozzá lehet tenni sok egyéb mást. Ebbe benne van az egyénnek a kibontakozása, benne van a közösségi életnek a kibontakozása, fejlődése, és még egyszer csak annyit, hogy ebből a pedagógiából, ami egy lelkiség alapú pedagógia, ebben a pedagógiában biztos, hogy a jelenfejlesztés az nagyon fontos lesz számunkra, ami megint egy feszültségekkel teri terület. Mik azok a dolgok, amiket én nagyon komoly kihívásnak tartok magunk számára, a részben valamennyit már belőle említettem. Úgy gondolom, hogy egy változó emberkép, igények, fogyasztói társadalom az, ami működteti azt a közösséget, amelyben élünk. A gyerekeink, családok ebben a világban élnek. A másik dolog, amit úgy gondolok, hogy nagyon komolyan számba kell venni, az a szekularizmus, amiben élünk, ezzel sokat gondolkodnak azért. Itt ebben benne van az is, hogy az egyház, kereszténység, ahogy jeleztem az imént, az a harmadik fázis, amit a teológiai képzésemben tapasztaltam, hát ezek azért van egyfajta háttérbeszorulás, vagy pedig, hát ha nem akarok így háttérbeszorítási szorulásról beszélni, akkor feszültség van benne. Miért érdemes a Jezsúba járni? És ebben egy picit benne lesz az, hogy mit csinálunk mi, és sok mindent beszélhetnék még erről, mert ugye az lett volna az érdekes, hogy elmondjam önöknek, hogy mi a feszültségekre hogyan válaszolunk. Az egyik, van egy lelki gyakorlatos programunk, ami ilyenkor zajlik, másfél hónapig. Fenn voltam a Kurtabérszen, ez kint van, nincs térerő, kint van a hegyekbe, és miséztem a gyerekeknek, esti mise, és akkor mise után hozzám jött két kamasz, ilyen 16 évesek, fiúk, hangsúlyozom fiúk, és azt mondták nekem, Ferenc atya, ezért más a Jezsú. Néztem rájuk, hogy miért. Azt mondták, mert itt volt idő arra, hogy mi a lelkünkkel foglalkozzunk. És ezt ugye miséről is mondták, tábortűzről is mondták nekem, és hozzátették, hogy ezért érdemes a Jezsúba találkozni. És ez a két fő olyan valaki volt, akik nagyon jó tanulók, a többi elit gimnáziumban tökéletesen megállják a helyüket, biztos vagyok benne, hiszen velük versenyeznek tanulmányi versenyeken, de nekem azt mondták, hogy azt, amit itt most a Jezsúban mi megtapasztaltunk, nekik ez nagyon fontos, ez másút, ők úgy gondolják, nyilván nem voltak ott, de úgy gondolják, hogy ez nekik megéri azt, hogy mégis ide járjanak a Jezsúba, és ne a másik helyre menjenek is. Akkor ebből nagyon sok mindent tudnék meg elmondani, ami a feszültségről szól, meg a megoldásokról, de talán ennyit, és egy utolsó gondolat, nyugdíjas kollégák, akik elit iskolákban tanítottak évtizedeken keresztül, ugye bekerültek a mi iskolánkba az elmúlt években, hiszen nálunk is tanárhiány van, Miskolcon nagyon nagy, és akkor egyszer ugyanígy megközelítenek, és azt mondják nekem, hát ez a gimnázium olyan, mint X gimnázium volt 25 évvel ezelőtt. Nem tudtam, hogy pozitívan vagy negatívan kell érteni ezt. Aztán rájöttem, hogy pozitívan gondolja, és akkor a másik kolléga ugyanezt mondja, hogy Az a helyzet, hogy én tanítottam olyan iskolákban, ahol nagyon-nagyon sikeresek voltak a diákok. Viszont azt érzem most, hogy azok ilyen tanulógépek voltak, akikkel ott dolgoztam. És azt mondja, itt most ezekkel a gyerekekkel pedig úgy érzem, hogy lazábbak a körülmények, viszont az érdeklődésük, a kíváncsiságuk, a kérdéseik, azok viszont olyan természetesen jönnek elő, és ehhez én nem voltam hozzászokva a korábbi helyeken, ahol nagyon sikeresen működött minden. Ezek a tapasztalat, tanár, diáknak a tapasztalata az, ami úgy gondolom, hogy feszültségre is rámutatnak, illetve a további útra is, bár én gondolom a további út a mai világban egy keresztény iskola számára biztos, hogy feszültségekkel lesz teli mindig, tehát az érték alapú pedagógia az biztos, hogy mindig feszültségeket fog magában hordozni, de hát valószínűleg csak így érdemes csinálni, és így érdemesebben, valószínűleg kicsit ez fiatalon tart is bennünket ez a sok-sok feszültség. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Kedves hallgatóink, Holzinger Ferenc jezsuita atyát, a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatóját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 9.